A gyerekek, hozzátok szeretnék először szólni, nem tudom, hogy hol a többi gyerek, mert voltak többen is, ott vannak? Ide jönnek vajon? Meghallgatták Timi. Képzeljétek el, hogy azért hoztam ezt a papírt, mert erre jegyzetet készítettem. Hát nagyon örülök nektek. Épp mondtam a többieknek, hogy készítettem egy jegyzetet, ugyanis képzétek el, az az eset történt, hogy egy 11 éves kisfiú egyszer nagy komolyan, hány éves is vagy kendett, te most 8-7, nagy fiúnak látszom, nagyon te is, mert ez a fiú még nálad is nagyon volt egy kicsivel, 11 éves. Képzétek el, vagy egy este azt gondolta, hogy most ő felír egy valamit, nem ugye megmondom neked mi, és nagy komolyan odaállított anyukája elé kezében egy cédulával. És képzétek el, erre a cédulára az volt írva, hogy világágyás gondozása 500 forint, rendlakás a szobámban 1000 forint, ezt tudtátok kapni a játékaitokat magatok után? Aztán akkor azt is odaírta, hogy 3 délután vigyázás a kisfugomra 1500 forint, 2x5-öst hoztam 1000 forint, aztán azt is odaírta, hogy levittem a szemetet minden nap, az 200 forint, és boltba mentem 100 forint. Oda volt aláírva, hogy összesen 4800 forint. Hát anyukája kezébe vette a cédulát, megnézegette, és hát állt, és hát mondta, hogy hát ez a fizetség erre a hétre ő neki, mert ezeket tette. Anyukája nem szólt semmit, hát nem tudom, hogy anyukátok mit szólna, ha írnátok neki egy ilyen listát, már aki tud írni, vagy mondanátok, hogy hát ezt tettem, ennyi jár érte. Úgy gondolta, hogy anyukája most fizessen neki, hogy ő ezeket megcsinálta. És képzeljétek el, hogy anyukája nem szólt semmit, fogott ő is egy cédulát, és tudjátok, miket írt rá? Feljegyzeteltem, ide elolvasom nektek. 9 hónapig hordoztalak a szívem alatt. 0 forint. Átvirasztottam az éjszakákat, mikor beteg voltál és nyugos voltál. 0 forint. Aztán vigasztaltalak, és segítettelek. 0 forint. Aztán azt is odaírta, hogy tanítottalak az élet dolgaira, tanítottalak a leckékre, 0 forint. Aztán odaért a reggelit, ebédet, vacsorát, uzsonnát adtam, a sok zsemlét elkészítettem szendvicsnek. Na, mit gondoltok, mit ért oda, hány forintot kérélte? 0 forint. Aztán még odaírta azt is, hogy hát, hogy a végére, hogy az életemért, amit nap mint nap adok neked, 0 forintot kérek. Hát a kisfiú nagyon elszégyelte magát. Ő fölírta ezeket a dolgokat, hogy kivitte a szemetet, meg vigyázott a kisfugára, elment a boltba, hogy azért hány forintot kér. Anyukája meg ezeket a dolgokat felírta, és mindért azt írta, hogy 0 forintért tette. Hát mit gondoljátok, mit csinál? Hát bizony, majdnem kijöttek a könnyei, majdnem elsírta magát, fogta a céduláját, visszavette anyukájától, és odaírta a 4800 forint alá, hogy fizetve. Ki van ez már, mint fizetve? És tudjátok, amikor a Jóistenre gondolunk, vele is ugyanígy vagyunk, mint az anyukánkkal. Hogy azt gondolnánk, hogy mi jók vagyunk, hát akkor a Jóisten azért nekünk fizessen, hogy még jobb legyen, ugye? Ezt adja meg a Jóisten, azt adja meg a Jóisten. De a Jóisten már nekünk kifizette. Már kifizette mindazt, hogy mi jók lehessünk, azt a nagy-nagy árat, hogy ugyanúgy, ahogy az anyuka odaírta, hogy az életemet, amit nap mint nap adok neked, azért kérek 0 forintot. Hát a Jóisten is ezt tette, az ő életét adta életünk, és 0 forintot kér érte. Tudjátok, milyen fizetséget kér érte? Azt, amit az anyuka is kért a kisgyerekétől. A szeretetet, az örömet, a hálát, azt a hálás életet, hogy szívesen tegye meg a jó dolgokat. Amikor anya azt kéri tőle, hogy ha rakodjál el kisöm, írd meg a leckét kende, mert holnapra meg kell írni. Ugye? Holnapra ezt csinálja, azt csinálja, akkor szívesen, szeretetből tedd meg, mert anya mindent tett neked, ugye? Vagy Holda is, vagy a Dórika is, hogy szívesen tegyél, amit anya kér tőletek, vagy apa. A Jóisten pedig azt kéri tőletek, hogy örömmel és szeretettel éljétek az életeteket. Mert ő már kifizette értetek azt a nagy-nagy árat, amit jó tudtok lenni. Adjatok hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Ezt kérje Jóisten, hogy legyetek hálásak, mert hogyha hálásak lesztek, akkor szeretetből tudtok jót cselekedni, és én ezt kívánom nektek. Otthon elolvashatjátok még, mondom a szülőknek, hogy ez a 107. Zsoltárnak a 8. verse. Adjatok hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért.
A gyerekekhez is szóltam, úgy szeretnék hozzátok is szólni, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hálaadásnak a napja, ez a mai nap, ahogy Feri is elkezdte az elején. És hát én is elmondom nektek egy személyes tapasztalatomat, hogy én is úgy voltam vele már éveken keresztül, hogy mindig, amikor így hallgattam az időjárás jelentéseket, akkor egy kicsit úgy megijedtem, hogy hát lesz egyáltalán valami termés. Ugye mondták, hogy itt volt jég, ott volt jég, itt volt fagykár, ott volt fagykár ugye a híradásokban, és évről évre elcsodálkoztam azon, hogy mégis bőven volt mit enni az országban, mert egyik helyről a másikra, vagy külföldről, Európának más országaiból mégiscsak került ide termény. És annyira érdekes ez, hogy most tényleg így a felmelegedés miatt olyan jelenségek vannak, amik eddig nem voltak. Tehát ebben az évben most ugye így a meteorológusok így nevezik ezt, hogy esőbomba zúdul le az országra, vagy Európába, ez a szakkifejezés. Amikor tudjátok, ezek már nem is felhőszakadás, hanem bombaszerűen leesik egy felhő egy részre. És hát tényleg az emberek megijednek, félnek, mi is időnként hát megrettenünk, hogy mi ez, vagy mi lesz ebből, ne csak jég jöjjön, és ugye, ahogy Feri is elmondta, és a Jóisten kegyelméből még mindig van termés, és mindig van étel, és mindig van ennivaló. Amit hát tényleg olyan hálás vagyok én is a Jóistennek, nagyon, ugye falun nőttem föl, nagyon szeretem a kertet, a falut, hát így gyerekkoromban volt benne részem, meg fiatalkoromban, aztán utána mindig úgy hozta az élet a Jóisten, hogy már hát piacra kellett menni, meg próbálkoztam, hogy otthon a kertbe besegítek, de hát aztán az se igazán ment, mert olyan volt az életünk, de mindig úgy hálás voltam azért, hogy hozzájuthattam saját termelésű dolgokhoz. És tényleg úgy áldottam a Jóistent, és föl tudtam mérni és becsülni azt, hogy mi az, amikor megterem a kertben. Mert elképzeltem azt, hogy növekedik. Én például nem is szeretek nagyon alkudni a piacon, mert úgy előttem van az, hogy ez a... Hát tényleg, amikor látom, hogy ilyen irreális ár van mondjuk, akkor úgy rákérdezem, hogy akkor inkább ott hagyom. Hogy tényleg, hogy mennyi munkával jár az, hogy hogyan növekedik fel. De a mi részünk az a munka, amit belefektetünk, de a Jóisten, aki érleli a magot, aki fölnöveszti a magot, és adja a termést. Én kérlek benneteket arra, hogy olvassuk el a mai alapigénket Jeremiás könyvének a 3. fejezetéből. Jeremiás könyvének a 3. fejezete a 22. versétől a 25. verséig ezt mondja. Így szól Jeremiás. Hát tudjátok, Jeremiásnak aztán nagyon sok nyomorúságban és szenvedésben volt része, és hát tényleg az Úrnak a prófétája volt, aki az Isten kedvében igyekezett járni, és mégis azt írja. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én öröksége, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Tehát Jeremiás síralmai, jaj, bocsánat, a Jeremiás síralmaiból olvasom a 3. fejezetből, a következő ige lesz majd Jeremiás könyvéből, tehát Jeremiás síralmainak a 3. fejezetéből olvastam a 22. verstől, Azt mondja itt Jeremiás, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Miért végünk lehetne? Hát végünk lehetne. Hát szélsőséges időjárási viszonyok vannak, járványok vannak. Ti is halljátok azt már, hogy újra fölbukkannak azok a középkori járványok, különböző helyein a világnak, amiktől hát rettegtek az emberek. Ugye most az orvostudomány már sokkal fejlettebb, nem tud úgy elterjedni, de hát ti is nagyon jól tudjátok, mint Biblia ismerő név, hogy az Úr tartja vissza a szeleket. Végünk lehetne, de visszatartja az Úr ezeket a szeleket, és azért élhetünk így, ahogy most élünk, mert nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Mi is az az irgalmasság? Hogy tudnánk ezt megfogalmazni? Ugye más helyen így írja az ige, hogy az ő kegyelmessége. Ugye a meg nem érdemelt jóság. Meg nem érdemelt jóság. Jóság, de miért? Mi nem tudjuk megmondani, hogy miért kapjuk a szeretetből. És azt mondja itt a próféta, hogy minden reggel megújul a te hűséged, mert az Úr hűséges. Amit megígért, azt megteszi az ő oltalmazó kegyelméből. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért bennem bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Ki tudja mondani itt a próféta, az Isten embere, hogy benne bízom. Kedves testvére, ki tudjuk-e mondani mi azt, hogy benne bízom? Épp tegnap este a szombatkezdő alkalmunkon beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz nekünk hívőknek az, amikor nem csak a világban látjuk a bajt, a problémát, hanem mi közöttünk is, mi rajtunk is, hogy gondok, bajok, betegségek jönnek, nehézségek jönnek. Az Úr nem azt ígérte, hogy nem ad, vagy nem enged meg nehézségeket, hanem azt ígérte, hogy velünk lesz a nehézségekbe, és kiment belőle. Egyik hétvégén egy nagyon kedves család látogatott meg bennünket, együtt táboroztunk Bózsván, és mondták, hogy amikor jönnek haza, a nagymamáikhoz Siófokra eljönnek hozzánk három kisgyerekkel, és a kislány, a nagyobbik kislány elmondta, hogy elment versmondó versenyre, de nem azért ment el, mert hogy ő most annyira első akart lenni, különben első lett, képzeljétek el, hanem a Lábnyomok című verset választották az anyukájával, megtanulták, talán többen ismeritek, és azért, hogy bizonságot tudjon tenni a Jóistenről. És hát kértük, hogy akkor mondja el már nekünk is azt a Lábnyomok című verset. És annyira szépen hangsúlyozva elmondta, és tényleg minket is, ahogy szíven ütött, ahogy úgy hangsúlyozva mondta az a 10-12 éves gyerek, hogy hát amikor csak egy pár lábnyomot láttam, akkor hol voltál, Uram? Hát a legnagyobb nehézségekben csak egy pár lábnyomot láttam. És akkor azt mondja az Úr, hogy akkor a kezembe vittelek téged, az ölembe, és azok az én lábnyomaim voltak. Erre kell gondolnunk, hogy valóban így van, és ez az ismeretlen költő, és ezt nagyon jól megfogalmazta, hogy amikor a legnagyobb nehézségben vagyunk, Isten fölemel bennünket. De tényleg így van, ezt tegnap estől arról beszélgettünk, hogy hogy ismerhetjük meg az Urat, mert abba tudunk bízni, abban a valakiben, akit ismerünk. És ez az ismeret, hogy erről is beszéltünk, tegnap nem akarok most már erről részletesen, ez az ismeret, ez nem magától van. Azt ígéri nekünk az Úr, hogy örök időkön keresztül kutathatjuk az ő szeretetét, és nem érjük el a mélységét, olyan mélységei vannak ennek a szeretetnek. De hogyan lehetséges az, és most csak egy pontjára szeretnék kitérni, hogy mi kimondhassuk azt Jeremiással együtt, vagy akár a nagyokkal együtt, hogy bízom benned, Uram. Hogy én bízom benned. És nem is kell messzire mennünk, mert itt rögtön, hogyha megnézzük a 20-21. Verset előtte, akkor megkapjuk a magyarázatot arra, hogy miért tudta ezt mondani Jeremiás, hogy én bízom benned. Azt olvashatjuk a 20-21. Versben, hogy visszaemlékezik és megalázódik bennem az én lelkem, ezt veszem szívemre, azért bízom. Mit csinált a próféta? Hát, hogyha megnéztetek Jeremiás életét, ugye már volt róla tanulmányunk is, hát látjátok, hogy nem akármilyen helyzetei voltak, és miken ment keresztül, egyikünk se szeretné az életét átvállalni. De mégis azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem, ezt veszem szívemre, és azért bízom. Tehát amikor visszaemlékezett, akkor mind az a tapasztalat eszébe jutott, amit az Úrral megélt, és azt mondta, hát ebben a valakiben bízhatok. Bízhatok. Egy tanácsa számunkra az írásnak, Pál apostolnál is olvashatjuk több helyen is, hogy mi előre nézzük. Ami a hátunk mögött van, vessünk. Hátra menjünk előre, nézzünk előre. De mégis láthatjuk azt, hogy nem visszanéznünk kell, hanem visszapillantanunk időnként. Na, egyik reggel olvastam, amelyikőtök olvassa azt a fajta reggeli dicséretet, nagyon tetszett az, hogy az autónak is van visszapillantó tükre, és nem visszanéző tükör, hanem visszapillantó tükör. Mert előre kell mennünk az autóval, és előre kell néznünk, de bizony nem árt megnézni, hogy mi van körülöttünk és a hátunk mögött, és belepillantani a tükörbe. Hogy így van ez, és ugye írja a kapcsolódást, hogy amikor visszatekintünk egy-egy dologra, hogy levonjuk a tanulságokat, vagy pedig megemlékezünk az Úrról. És most forgassatok, legyetek szívesek visszább a Jeremiás könyvéhez, és a Jeremiás könyvének a 31. fejezetéből a 21. verset olvassuk el, hogy mit tanácsol az Úr. Azt mondja Jeremiáson keresztül a Jóisten, hogy rendelj maga, 21. verset olvasom a 31. fejezetből. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek, leánya, jöjj vissza ide a te városodba. Az elejét szeretném kiemelni. Azt mondja, hogy rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél. Isten elrendelte, és ezt követte is nagyon sok esetben a nép, hogy emlékoszlopokat állított. Miért volt szükség ezekre az emlékoszlopokra, hogy megemlékezzenek az Úr nagy dolgairól? Az, hogy velük járt, hogy megszabadította őket. Ugye Jákobnál is többször olvashatjuk el ezt, hogy ilyen állított ilyen emlékeztetőket. És az, amikor az Úrnak a gondviseléséből, a tapasztalatokból merítünk, és ezekre visszaemlékezünk, akkor megerősödik iránta a szeretetünk, és ezzel együtt a hálánk is. Egy nagyon kedves történet kapcsolódik az egyik ismerősünkhöz, amikor hát ilyen nagy kamasz lányként elkezdett járni a gyülekezetbe, így több helyre eljött velünk, és a sálvári gyülekezetbe így beült a gyerektanításra. És ott az egyik asszony, az egyik gyerektanító testvérünk adott neki egy szép díszdobozt. És kérdezte azt, hogy hát nézd, hogy szép, köszöni szépen, de nem értette, hogy miért pont ezt kapja ajándékba, egy üres dobozt. És hát kérdezte, hogy hát Irma néném, hogy miért kaptam ezt a dobozt. És akkor elmondta neki, hogy hát azt szeretném, de te döntöd el, hogy mire használod, hogy írd fel a te tapasztalataidat a Jóistennel, és gyűjtsd össze ebbe a dobozba. És azért ilyen szép díszes, hogy méltó helye legyen ezeknek a tapasztalatoknak. És érdekes volt, amikor később elmesélte nekünk, vagy írta levélbe, hogy elég már csak megráznom a dobozt, amikor szomorú vagyok, és jó kedvem lesz. Mert hogy visszaemlékezem, hogy már ennyi minden zörög benne, hogy ennyi minden jó tapasztalatom volt a Jóistennel, amikor megsegített, és visszaemlékezhetek ezekre a tapasztalatokra. Tehát tényleg így ezekből megismerhetjük őt jobban, hogyha ezekre visszaemlékezünk. De az egy nagy kérdés, hogy volt az ószövetségi időkben ez, vagy mi az alapja annak, hogy egyáltalán tudjátok-e, mi az alapja ennek a megemlékezésünknek, hogy ilyen hálaadást tartunk így ősszel. Ugye az ószövetségi ünnepkörnek az egyik ünnepe volt ez, az aratás, vagy sátoros ünnep, ami alapján erre emlékezünk. A 7. hónapban tartották az aratás ünnepét, vagy a sátoros ünnepet. Most miért hozom én ezt elő? Ugye nagyon nagy tanulságai vannak ennek, és igazából a Jóisten azt szeretné, hogy mi is úgy, mint az ószövetségi nép, levonnánk ennek a tanulságait, és ezt szerint élnénk. A 7. hónapban, a betakarítás ünnepén volt az, amikor elismerte a nép Isten jogát, a gyümölcsösök, az olajligetek, a szőlőskertek termése fölött. Tehát ez egy olyan volt, amikor a nép kimondta ezzel azt, hogy Isten az Ura mindannak a vagyonnak, gazdagságnak, ami az ő kezükben van, és amit ők termelnek. És ez volt az esztendőnek a legnagyobb ünnepélyes gyülekezése. Nagyon érdekes, mert éppen ez a gyülekezés, ez egy olyan igazi örömünnep tudott lenni, amikor már a lelkük is felszabadult, mert előtte volt a Páska ünnep. Ugye akkor letehették a bűneiket, megszabadulhattak tőle. Aztán a másik dolog, amiért nagyon jókor volt ez az ünnep, hogy Jóisten ezt így elrendezte, és tényleg felszabadultan és örömünnepre mehettek oda, az nem csak emiatt volt, hanem amiatt is volt, hogy még nem kezdték el a munkálatokat. Tehát befejezték a munkákat, meg volt az aratás, de még nem kezdődtek el az őszi munkálatok, és még annak a gondja se volt rajtuk. És tudtak így ünnepelni. Ugye learatták a gabonát, begyűjtötték az olajbogyót, és leszüretelték a szőlőt, és most bemutatták annak is a zsengéjét, ugye ez megvolt, és elhozták most Istennek, hogy bemutassák az ő hálaáldozatukat. Most nem tudom, abba belegondoltatok-e, hogy amikor a nép elismeri Istennek a jóságát, és dicsőítik az irgalmát, akkor az milyen ünnep lehetett? Tehát amikor visszagondoltak erre, hogy mit adott nekik az Úr, és hozták azt a hálaáldozatot, hogy ez egy igazán az Úrtól nyert áldásoknak az örebb ünnepe volt. És igazi hálával tudtak oda menni. Ez az, amit így rögtön elgondolunk erről az ünnepről, ugye, erről a történetről. De nem csak örömünnep volt ez az ünnep, hanem ez az ünnep egy emlékünnep is volt. Egy emlékünnep is volt, mert visszaemlékeztek arra is, amikor, és visszapillantottak, ugye, ahogy mondtam is, visszapillantottak arra, hogy megszabadultak a pusztai vándorlásból. Földjeik voltak, amit ígért az Isten, hogy beviszi őket oda, és ott majd lesz termés, és lesz áldás, és gazdagon fognak élni, és az Isten gondoskodott róluk. Ez a gondoskodás, ez valami csodálatos. Ez kicsiben és nagyban működik. Egyszer nagy szomorúságon egy idős testvér mondta azt, mondjuk volt egy oka, amiért ő ezt mondta, hát volt egy vita arról, hogy egyik testvérünknek az írásai, ti is biztos olvastátok azokat a könyveket többen, hát azok most megállják a helyüket, vagy nem. És akkor ez az idős testvér mondta azt, hogy ő nem tudja azt elképzelni, hogy az Isten a legkisebb hétköznapi dolgunkban is ott van, és mondott tényleg egy ilyen, nagyon ilyen, tudjátok, ilyen kis dolgot, hogy a teregetésnél, vagy a nem tudom én, mi a favágásnál. És hát így elgondolkodtunk rajta, hogy hát de ő is ezt éli meg nap, mint nap, hát miért mondja ezt? És hát tényleg így bizonyára ti is az életetekben is, én is nagyon sokszor megtapasztalom, hogy a legkisebb dolgokban ott van a Jóisten, és gondoskodik rólunk. Az egy nagy dolog volt, hogy kihozott bennünket Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Mert amelyikünk, vagy amelyikőtök hívő családban nőtt föl is, tudjátok azt, hogy mindannyiunknak meg kell térni, az Úrnak átadni a mi szívünket, amikor őt választjuk. És de az ő gondviselése az tovább működik, és működik a mindennapjainkban. Ugye nem gondoltam, hogy itt lesznek győzzék, pont itt van, tegnap történt velem, ez nagyon hétköznapi dolog, kis dolog. Oda szól Éva néni 13:30-kor nekem, hogy hát biztos nem voltatok itthon egész héten, kiszedtem a leveleket ma, és most bontom föl a számlát, de ez nem a miénk, hanem a tiétek, 2-ig lehet föladni, ma van a határidő, gyere ide érte, hogyha akarsz. Hát gyorsan az én autóm benne állt az udvarba, ugye akkor értem haza aznap dél körül, és hát kipakoltam, gondoltam, könnyebben kipakolok, hát hogy siessek, mert 13:30 volt, gyorsan beugrottam Attila autójába, amelyik az utcán állt. Igen ám, csak még nem is fordult a fejembe, hogy hú, de régen vezettem ezt az autót, ebben egész másképp van a lükverc, egész másképp kell kuplungolni. Hát jó, van, mondom, hát a postáig elmenni, meg vissza, hát vezetek én ezzel, ha úgy van, többet is. Igen ám, csak tudjátok, hogy megálltam a posta előtt, a jó lejtős, ott Nemesvámoson a posta, és meg gondoltam is, hogy távol állok meg attól a szegély résztől, mert innen nekem majd ki kell tolatnom ezzel az autóval. Hát a másikkal szoktam mentem, én a postára többször is autóval. És gondoljátok el, indítottam egyszer, amikor kijöttem, nem tudtam kitolatni, hanem csúszott előre az autó. De hát rendesen kézifékes indulással próbáltam tolatni. Na miért csúszik ez? Nem jól tettem be a lükvercet. Kipróbáltam itt az egyes, itt a hármas, itt az ötös, de hát jól tettem vele, miért csúszik ez nekem előre? Megint behúztam a kéziféket, megint betettem lükvercet. Próbáltam indítani, és hát tudjátok, hát hallottam, hogy amikor már úgy húzza, hogy majd akkor engedem ki a kéziféket, de megint csúszik előre. Hát mondom, ha én ezt még egyszer megcsinálom, neki csúszok már annak a betonszegének. És így ültem ott magamban, és mondom, hát ezt itt kell hagynom, vagy mit csináljuk, és majd szólni valamelyik férfinek, hogy menjen ki, ebbe a pillanatban megállt mellettem a Győző, Dudás Győző, Győzi kiintegetett az ablakból, hogy szia, és akkor, de ebbe a perc, és mondom neki, hogy légy szíves, állják innét, azt mondja, miért? De ugye elcsodálkozott, nem tudok kiállni, és nézd a csodálkozat, kézzétek ez egy férfinek, hogy én nem tudok innét kitolatni a posta elől, és hát hip-hop gyorsan kiugrott, kitolatott nekem, és akkor elszáguldoztam vissza, és hát tényleg nagyon hálás voltam neki is, meg hát a jó Istennek is, hogy ilyen kis apró dologban, ami most nem tudom, mi függ rajta az életünk, vagy bármi, és mutathatok, hát ez csak egy sztori az egész. De sokszor ilyen sztorikból állnak a mindennapjaink, a hétköznapjaink. És ezek a kis dolgok, de ott vannak a nagy dolgok is, hogy gondoljatok bele az életetekbe, és Izrael népének az életébe, az egy hatalmas nagy dolog volt, és az életük függött rajta, hogy amikor a pusztába vándoroltak, akkor éjszaka tűzoszlop, nappal pedig felhőoszlop vezette őket. Amikor pedig megálltak, ott volt a tábor fölött, hogy Isten jelezze számukra azt, hogy veled vagyok, veletek vagyok, itt vagyok. És amikor vándoroltak, hogy benned, engem kövessetek, hogy ilyen oltalommal, ilyen gondoskodással vette körül az ő népét. És amikor gondoljatok arra, hogy amikor ezen az ünnepen, az aratás ünnepén összegyűltek az emberek, vagy amikor bármelyik más ószövetségi ünnepkörnél is összegyűltek az emberek, és elmentek a gyülekezés helyére, nem tudom, hogy ebbe belegondoltatok-e, akkor ez nem úgy volt, hogy hát beülök az autómba, és odaugrok, ugye nem tudom hány kilométerre, vagy úgy volt, hogy nem úgy volt, hogy a szomszéd városba kell mennem, vagy faluba kell mennem, volt akinek, oda kellett menni. De nagyon sokaknak több napi, vagy nem tudom én mennyi, járóföldre volt az, akár gyalog, akár szamárháton ment, hogy oda tudjon menni. És mégis többször megtették ezt az utat, és oda mentek. És hogyha most, hogy úgy mondjam, tehát ilyen gazdálkodó fejjel nézzük az egészet, hát kiestek azok a napok, ugye? A hétköznapokból, a munkanapokból, a családnak a napjaiból. De mit nyertek akkor vele? Mit nyertek vele? Azt nyerték, hogy együtt voltak ott, olyanokkal találkoztak, akikkel nem tudtak találkozni máskor, és ápolni tudták az emberi testvéri kapcsolataikat, és Istenhez is közelebb kerültek ezáltal is, és azáltal is, hogy ezt az ünnepet, hogy úgy mondjam, megülték, és ez egy közösségi élmény volt. Amikor tudjátok ti is, amikor így összegyűlünk valami alkalmon, én például épp egyik kis barátnőmmel beszélgettem, hogy hát ő nem szeret ezekre a, pedig ő sokkal fiatal, mint én vagyok, és mondta, hogy ő nem szeret ugye eljönni ezekre a körzetikre. Tehát nem azért, mert ugye idős vagy valami, ugye az, hogy nem tud. Azt mondja, ő nem szeret annyira, férje se annyira, és akkor próbáltam őt úgy buzdítani, hogy de hát olyan jó, hogy találkozni, meg minden. Én nagyon szeretem ezeket, de tényleg nem vagyunk egyformák, mert ilyenkor egymás hit által is tudunk erősödni. Nagyon aranyos volt a debreceni Biblia konferencián tavaly, egy régi ismerősömnek a kislánya mondja, hogy akkor volt először ilyen összejövetelen, és akkor mondta, hogy anya, ilyen sok hívő van. Ugye még egy kisgyerekre is mennyire halt, hogy csak a gyülekezetbe járt, és nem gondolta, hogy ennyire sok hívő van. Most nem ilyen szinten, de felnőttként nekünk is megerősítő lehet összegyűlni, és fölbuzdulni az Isten szolgálatára, akár fiatalok vagyunk, akár idősek vagyunk, vagy pedig egymásnak a társaságát élvezni, megerősíteni a kötelékeket, amelyek egymáshoz és Istenhez fűznek bennünket. Kicsiben ugye ezek a szombatok is, amikor így összetudunk gyülekezni és találkozni, és amikor Izrael gyermekei megünnepelték ezeket az alkalmakat, akkor hálával emlékeztek vissza Isten szabadítására. És így kellene nekünk is tennünk, hogy hálával emlékezzünk vissza az őt a szabadítására. Kérlek benneteket, hogy keressétek ki Mózes 5. könyvéből a 8. fejezetet, és Mózes könyvének, a 5. könyvének a 8. fejezetéből olvassuk el a 2. verset. Azt olvassuk itt az igében, a 2. versben. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy sem. Azt mondja, emlékezzél meg az útról, amelyen hordozott téged a te Istened, arról az útról is, ami a pusztában volt. Ugye nekünk nem kell 40 évig, bárki tudja, melyikünknek hány év a puszta. De egy idős testvérünk mondta azt egyszer, amikor elment egy előadássorozatra, hol voltam én eddig? Hol voltam én eddig? Miért nem hallottam én ezeket eddig? És ugye mondta, hogy annyira szerette volna, mert már ott volt ugye akkor nyugdíjas fejjel, amikor meghallotta azokat az igazságokat. De bármeddig is voltunk a pusztában, vagy a hívő életünkben is azok az időszakok, azt mondja, hogy emlékezzél vissza, és emlékezzél vissza, hogy hogy hordozott téged az Úr. De a 7. versben azt olvashatjuk, mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Itt már arról olvashatunk, hogy a visszaemlékezésnél sokkal több, amikor előre tekintünk. Előre tekintünk az ígéretekre, és az aratás ünnepe erre is emlékeztet bennünket. És emlékeztette a népet is, hogy nézzen előre, mert úgy, ahogy learatták a földnek a termését, és betakarították, és begyűjtötték, úgy fogja majd a Jóisten is elvégezni ezt a munkát ezen a földön, a nagy aratást, a betakarítást, a begyűjtésnek a munkáját. És ennek is előképe az aratásnak az ünnepe, amikor az aratásnak az ura majd kiküldi az ő aratóit, hogy összegyűjtsék a konkolyt és elégessék, a búzát pedig, hogy a csőrbe takarítsák. Látjátok, milyen összetett tényleg ez az ünnepkör. Egyrészt az, hogy hálát adjunk a föld termőséért, és dicsőítsük a földnek és mennynek urát azért, hogy megadta, és gondoskodott rólunk. Hogy visszatekintsünk, hogy visszapillantsunk, és hálával gondoljunk vissza, hogy Isten hordozott bennünket. Aztán tekintsünk előre, mert ahogy van a földi aratás, úgy lesz majd Istennek is az aratása ezen a földön. Azt olvashatjuk itt a 10. versben, ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Isten azt várja tőlünk, hogy ne közömbösen viszonyuljunk ezekhez a dolgokhoz, ne olyan megszokottan, olyan természetesnek vegyük mindezeket a dolgokat, hanem azt mondja, hogy amikor majd eszed azt a termést, akkor dicsérjed az Urat, a te Istenedet, mert ő adta azt. Ő adta azt. És mellette gondolhatunk akár a legújabb kutatásokra is, de ha nem ismerjük azokat, akkor higgyünk a Biblia szavának, hogy amikor mi hálásak vagyunk, amikor mi nem szomorkodunk, hanem örülünk mindezeknek, akkor az az egészségünket szolgálja. Azt írja a proféta Nagyorvos Lábnyomán című könyvben, hogy a test és a lélek gyógyítására a legjobb orvosság a hálás lélek. Így írja, hogy a hálás léleknél nincs jobb orvosság. Miközben olvashatjuk ugye a Szentírásban, hogy a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Betegséget okoz az, hogyha jó Istenben nem tudunk örülni és hálát adni. Sokszor van olyan, amikor úgy gondoljuk, hogy hát bizony, még egy fiatalnak az életében, és vannak nehéz időszakok, ugye egy érettségi előtt, egy pályaválasztás előtt, egy kapcsolatban, amikor megszomorodik. De a jó Isten azt ígéri, hogy ő benne békességet lelhetünk, és megerősödhetnek a mi csontjaink, ugye a csont az a csontvelő megy benne, ugye az élet jelképe, nem véletlenül használja a Biblia ezt a jelképet, hogyha mi hálásak vagyunk neki, és hálát tudunk adni mindazért, amit tőle kaptunk. És ne felejtsük el azt sem, amit hordoznak ezek a tanítások, hogy mindnyájan egy atyának a gyermekei vagyunk, és a boldogságunk egymástól függ, hogy ezek a közösségi alkalmak erősítsenek meg bennünket az emberi kapcsolatainkban, és ápoljuk ezeket a szeretett kapcsolatokat, és tekintsünk előre arra, amikor majd teljes lesz az örömünk és a hálánk, mert semmi rossz már, és semmi nyomorúság nem tudja befolyásolni. És én kívánom nektek azt, hogy az életeteket tudja, és a döntéseiteket, és hát magamnak is ezt kívánom, és a mindennapjainkat tudja ez a hálás lelkület áthatni, még a nehézségek közepette is, és tudjunk úgy élni, hogy a dicsőség urára tekintsünk, és arra az ígéretre, amit ő adott, hogy majd lesz egy ország, amelyet készít a mi számunkra, és hogyha mi szabályszerűen megküzdjük ezt az életet vele, és általa, akkor annak az országnak a polgárai lehetünk. És ez a hálatelt lélek gyógyítson bennünket, és vigyen ő hozzá, és egymáshoz is közelebb. Amen.